Milyen életmódbeli üzenetet hordoz számunkra ez a több ezer évvel ezelőtti történet? Van-e Belsazár példájában valami az életmódunkkal kapcsolatban, ami ránk is vonatkozik? Mi a mértékletesség és mi a mértéktelenségnek a következménye? Láthattuk itt a történetben, ahogy Attila elolvasta és fölvázolta nekünk, hogy itt az alaphelyzet nem más, mint egy lakoma. Aztán van egy alapprobléma is, és hogyha ezt az alaphelyzetet és ezt az alapproblémát megvizsgáljuk, akkor levonhatjuk a tanulságokat. Az alapprobléma a Belsazárnak a döntése, amellyel saját maga vesztét okozta, az udvarának a vesztét okozta, és a nemzete sorsa tragédiába torkollott. Ugye ezt láthatjuk, bár ez már a végkifejlet, amit itt az 5. fejezetben láthatunk. Ez a döntés az utolsó csepp lehet a pohárban, ugye ahogy szoktuk mondani, amiből aztán méregként kiömlik az, ami benne van, és hát tönkreteszi mindazt, ami ott van és körülötte van. És beteljesednek azok a proféciák, amiket már ugye Ézsaiás könyvében is olvashatunk, és a más profétáknál döntésekről van szó. Olyan döntésekről, amelyek a következő alaphelyzetben, az élethelyzetben születnek, egy lakomán. Azt olvashatjuk Dániel 5. fejezetében, az első versben, hogy bort ittak ezen a lakomán. El tudjuk képzelni azt, hogy folyt a bor, ugye nem csak egy pár pohárral ihattak meg. Láthatjuk, hogy az ágyasai voltak jelen, erkölcsileg nem éppen színvonalas volt ez a lakoma. Valószínűleg nem is a lakomával, mint olyannal van baj, hiszen lakomáról a Biblia más helyen is ír. Ír a király lakomájáról, a mennyegzőjéről, ahova a hivatalosak, a választottak, a meghívottak, és maga Isten vendégeli meg őket ezen a lakomán. Egy felszabadult örömmel, boldogságban azt a győzelmet ünneplik meg, ami az élet harcaiban kivívott győzelem, ahol a tisztaságot, a teljes tisztaságot és a teljes tökéletességet elnyerték. Tehát lakoma és lakoma között különbség van. Ezen a lakomán azonban ugyancsak ettek és ittak, de ezek az ételek és italok valószínűleg olyanok voltak, amit láthatjuk is, hogy teljesen eltompították az értelmet. A király megengedte magának azt, hogy a templom edényeit hozassa elő, és egy olyan Isten káromlást kövessen el, ami tényleg utolsó csepp volt már a pohárban. A mai életre vonatkoztatva elmondhatjuk azt, hogy ma is vannak lakomák. Sokszor meg is gondoljuk azt, hogy milyen rendezvényre menjünk el, ugye? Vajon ott a mi gondolkodásmódunkkal, a mi életmódunkkal, életvitelünkkel meg tudunk-e állni, vagy pedig gúnytárgyává válunk, vagy ami még rosszabb, mert ez még csak hagyján, ugye mi magunk is egy olyan légkörbe, egy olyan környezetbe keveredünk, amire már minden mondható, csak az nem, hogy tiszta és erkölcsös. Talán legnagyobb veszélyben a fiatalok vannak, akik úgynevezett bulikra járnak, ugye nem mindenki természetesen, de sokszor a szívem összeszorul, amikor arra gondolok, hogy bizony a legjobb erkölcsösségben és a legjobb gondolkodásmód szerint felnevelt fiatalok is milyen veszélyhelyzetbe kerülnek, mert a természetes kíváncsiságuk, ami bennük van, és életút keresésük miatt aztán veszélybe kerülnek, mert esetleg vagy teljes naivitásukban és ártatlanságukban ugye olyan helyekre elkerülnek. Éppen a múltkor hallottam, és azóta sem tudom elfelejteni, egy munkatársam mesélte azt, hogy a gyülekezetükben mondta el neki az egyik fiatal, hogy meghívták egy születésnapra egy buliba, és azóta sem meri elmondani a hívő szüleinek, hogy mi volt ott, mert nem akarja, hogy megbotránkozzanak. Ő maga naivan elment. Mi van ott? Mi van a mai mennyegzőkön? Vannak tiszta, jó mennyegzők, és vannak kevésbé, és milyen összejövetelek vannak, és milyen bulik vannak, ugye? Milyen részegítő italok, és milyen erkölcstelenségek folynak ott. Ma is ugyanúgy kerülhetünk, és beszélhetünk ilyen lakomákról. De hogyha mi ellent is mondunk ennek, és a jó döntéseink következtében azt mondjuk, hogy nem, vajon a hétköznapi életünkben nem veszélyeztetnek-e bennünket olyan dolgok, amelyek ami jó döntéseinket befolyásolják, vagy egyáltalán úgy elhomályosítják az értelmünket, hogy nem is tudjuk, hogy mi a jó, vagy mi a rossz. Hogyan? Hiszen láthatjuk, hogy a mértéktelenségnek, az önuralom hiányának milyen következményei lehetnek. Ugye Nabukodonozornál is ezt láthattuk, hogy a mértéktelenség, a dorbézolás, a tivornyázás olyan döntéseket közben olyan döntéseket engedett meg magának, ami tragédiába torkollott. Természetesen mondhatjuk, hogy ez már egy életút vége, egy nemzet sorsának a vége, de több döntés, és több választás, és az életmód, az életvitel, akár az egészségügyi, akár az erkölcsi téren elvezet valahova. Tehát minden lépcsőfoknak, minden döntésnek, minden választásnak nagyon nagy súlya van az életünkben, nagyobb is talán, mint gondolhatnánk. Azért is fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy mi a mértékletesség, és mi a mértéktelenség, és melyiknek mi a következménye. Mi is a mértékletesség? Akkor tegyük fel a kérdést. Hogyan mondhatnánk, mi a mértékletesség? Ugye többen vannak önök között, akik jártak már előadásainkra, ahol a 8 alapelvet vettük, és ugye ez az egyik alapelvünk, a mértékletesség, külön előadás volt erről. Én most ezt nem fogom elmondani, ezt az előadást, de ajánlom figyelmükbe ennek a meghallgatását is kiegészítésként, és majd még fogok egy-két dolgot ajánlani. Mi is a mértékletesség? Hogy tudnánk ezt mondjuk így pár szóval megfogalmazni? Nagyon fontos tényező, amit mondott. Tehát van egy helyes arány, a helyes szó az arány is, mindegyik olyan jó súlyos szó. Mit lehetne még mondani? Mértéket tartani. Nagyon fontos, mindegyik nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos, amiket hallunk. Amikor ezt megkérdezzük általában, akkor nagyon sokan ugye azt válaszolják, hogy a jóból mértékkel, ugye a mértéktartás szó nagyon fontos, mert az azt jelenti, hogy se többet, se kevesebbet. Ugye mértéktelen az is, amikor kevesebbet valamiből, mint amennyire szüksége lenne az embernek. És többet, mint amennyire szüksége lenne az embernek. Tehát mindig egy helyes arány, ugye valaki ezt is mondta, az arányt. De nagyon sokan azt válaszolják ilyenkor, hogy hát az igazi hogy a mértékletesség azt jelenti, hogy hát mindenből mértékkel, egy helyes arányban, mindenből, a munkából, a pihenésből, az étkezésbe is. És az igazi mértékletességet azt nagyon szépen megszabja nekünk Zsoltárok könyvében, a Zsoltáriró, amikor azt mondja, hogy kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, földön lakozzál, és békében né. Tehát kerüld a rosszat, és a jót cselekedd. Tehát a rosszat teljesen kerülni kell. Ugye Olá László mondta el az egyik előadáson azt az igét, amire én is hivatkoznék a Tesszalonikai levélből, első levélből, amikor Pál apostol azt mondja, hogy mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. És akkor fölhívta arra a figyelmünket, akik itt voltak, emlékeznek rá biztosan, hogy ezt szokták idézni, hogy mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. De nem kell nekünk mindent megpróbálni, mert úgy folytatódik a következő vers, a 22. azt mondja az 5. fejezetben, mindentől, ami gonosztalnak látszik, őrizkedjetek. Tehát az igazi mértékletesség, ami gonosznak már csak látszik is, tehát aminek csak a látszata is gonosz, attól jó őrizkedni. Azt ne próbáljuk meg. Tehát aztán azon kívül a mindent meg lehet próbálni, de ami már gonosznak látszik, azt ne próbáljuk meg. Tehát kerüld a rosszat, jó cselekedjél. Ez az igazi mértékletesség, hogy nem a mindenből való mértékkel élés, hanem az igazi mértékletesség a jóból való mértékkel élés, és a rossznak az elkerülése. Ugye nem több és nem kevesebb semmiből, hanem annyi, amennyi éppen jó, és éppen elég, és éppen megelégítő. Tehát akkor első lépésként érdemes lenne azt megvizsgálnunk, hogy akkor mi a jó, és ugye mi a rossz. Mi a jó, és mi a rossz, mert hát akkor miből is éljünk mértékkel, és hát mi az, ami nem. Most mielőtt azért ezt így felsorolnám, csak egy példát hozok, és még szeretnék kitérni egy kicsit majd arra, hogy hogyan is hatnak ezek a dolgok, és mi is az, hogy rossz meg jó. Hozzam fel az alkoholt. Ez talán olyan, amire mindannyian, akik itt vannak, azt mondanák, hogy hát az alkoholnak a fogyasztása az azért veszélyekkel jár. De ez nem olyan egyértelmű, amikor ezt kimondom. Lehet, hogy nekem egyértelmű, de nem merem ilyen egyértelműen kimondani. Ugye, ki többen is, hogy tartottam főzőköröket, és egy több alkalommal is szembesültem ezzel, amikor előkerült az alkohol kérdése, hogy hát felszólaltak a hallgatók közül, hogy de hát miért mondom azt, hogy az alkohol az nulla, tehát ott semmi alkoholt. Hát még az orvosok is azt mondják, hogy hát egy kis pohárral minden nap az nagyon egészséges. Egyszer egy magánklinikán jártam itt Sopronba, ahova hetente jártam, mindig más-más volt a hallgatóság, mert ugye cserélődtek a betegek hetente, két hetente, hogy megszólalt az egyik beteg, ugye képzeljék el, hogy sztrokkos betegek voltak ott, tehát már egy agyvérzésen túl, vagy valami ilyesmin túl, és akkor hát az egyikük megszólalt, és mondta azt, hogy hát neki azt mondta az orvosa, hogy egy nap, egy kis pohárral, az rendkívül egészséges. Még jó, hogy mellém állt a magánklinikának a doktornője, ugye, aki ez a klinika, is mondta, hogy de hát egy csepp alkohol is nagyon káros, főleg az ilyen betegeknek. Mert hát ott álltam egy szár magamba képviselve ezt, hogy még itt is ez a kérdés, hogy egyáltalán jó vagy rossz. De hát nézzük meg azt, hogy vajon káros az egészségre. Befolyásolja az erkölcsi döntőképességet? Hat, jól hat a szervekre? Vagy rosszul hat a májra? Én csak kiemelem a fő szervet, ugye, ami, és a családoknak a békéjébe, békétlenségébe, anyagi helyzetébe milyen következményei vannak. Olvastam egy nagyon érdekes idézetet, én a magam szavával úgy mondanám el, hogy egy kevés ital készítő elé az alkoholizmust, ami egy következmény. Azt olvastam egy kicsit talán olyan humorosnak, vagy nem is tudom, talán cinikusnak, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg ezt a mondatot, ami így hangzott, hogy a mértékletes ivás az az iskola, amelyben az ember felkészül az alkoholista pályafutására. Nagy veszély, így mondanám, a mértékletes alkoholfogyasztás. Nincs mértékletes alkoholfogyasztás, mert nagy veszélyt rejt magában mindenféle tekintetben. Ugye nem akarok itt most kitérni példákra és sorsokra, amik hogy kezdődtek el és hogyan végződtek, inkább ami gonosz, aminek a látszata is gonosz, azt kerüljük. Miért is káros az alkohol, és miért is mások sok minden, ugye itt most erre tértem ki, ugye a borívásról volt szó itt vagy a Belshazzar lakomájánál. Egy folyamat indul el ennél is, és minden más káros anyagnál, most tényleg egyelőre most tényleg így az ivásevésnél vagyok, de aztán majd rátérünk természetesen másra is, bár röviden tényleg most a kereteink nagyon csak szűkösek. Egy folyamat indul el, amelynek, hát most így mondom, szóval elnézést, nem volt lehetőségem elkészíteni a bemutatót erről. A folyamatnak az elején ugye a fogyasztása van a szernek. Így mondom, hogy szer, mert ugye nem mondtam a mai lakomáknál, hogy itt már nem csak a borról, meg a dohányról van szó, hanem sajnos, és egyre inkább mehetünk lefelé az életkorba, elkeserítő ez, hogy a kemény drogokról is szó van itt, a kábítószerről. De nehogy azt gondoljuk, hogy csak ezek a drogok. Tehát a fogyasztása, ez bizonyos szerveknek, főként az emésztő szerveknek az gyengüléséhez vezet. Meggyengíti a belső szerveket, aminek az lesz a következménye, hogy egy vágy alakul ki az izgató szerek, az ételek, a különböző cselekedetek után. Mert ebbe cselekedetek is beletartoznak, tehát nem csak az evésívásról van szó. Tehát meggyengül valami belül, először csak fizikailag, egy vágy alakul ki, ennek is megvan különben a maga menete és maga fiziológiája, és ezután, és mivel az a vágy megvan, minden áron ugye hozzá akar jutni az ember, mert már csak akkor érzi jól magát, hiszen először kellemes az érzet, és jó, és egy doppingolás van, egy erőteljesebb létérzés, egy nagyobb munkabírásnak az érzése. Igen ám, de aztán annál nagyobb visszaesés és gyengülés a következménye. Mivel többet fogyaszt belőle, mert egyre több kell ahhoz, hogy jobb legyen, vagy legalább azt az adagot ugye tartani kell bizonyos dolgoknál, például kimerem mondani ugye a kávénál, a koffein fogyasztásnál, vagy ki mibe fogyasztja a koffeint, egyre több méreganyag halmozódik fel a szervezetbe, aminek aztán a következménye a betegség kialakulása lesz. Ez a betegség lehet testi vagy lelki betegség, ugye erről is volt már szó egy előadásunkon, most ezt nem fejtem ki, függőség is kialakulhat. Most ez a függőség, ez aztán fizikai, lelki, meg mindenféle együttvéve, tehát itt már az egész embert birtokába veszi. Az értelmi és az erkölcsi képességeinknek a helyes egyensúlya nagy mértékben függ ugyanis a fizikai állapotunktól. Tehát ezek egyszerűen nem választhatóak szét, ezek így együttműködnek, és ez azért is nagyon fontos, mert ugye láttuk itt Belsazárnál a példát, ez a történet egyébként nagyon sok mindent magába rejt, és hát ugye rendkívül sok történelmi vonatkozása van, de ha az erkölcsi vonatkozását nézzük, és azt látjuk, hogy nagyon súlyos következményei voltak az ő életvitelének, az ő életmódjának, a hatalmaskodásának, az önteltségének, tehát a gondolkodásmódjának, annak, hogy mit evett, hogy mit ivott, hogy hogyan gondolkodott az emberek felől, hogy hogyan rendezte be az életét, hogy mit csinált egy nap, és mit engedett meg magának, ugye mire használta föl a gazdagságát, a Babilon gazdagsága, ugye híres gazdagság, és ezek az erkölcsi, lelki, értelmi dolgok, testi dolgok elválaszthatatlanok egymástól. Az egészségre káros dolgok nem csak a testi energiát csökkentik, hanem a szellemi és az erkölcsi erőt is gyengítik. Ezt el kell, hogy ismerjük, hogy így van. Az az ember, aki rombolja magát mértéktelenséggel, és most még nem is mondom azt, hogy helyes mértéket tart, csak annyit mondok, hogy káros anyagokat visz be a szervezetében, az az ember sokkal nehezebben tud különbséget tenni jó és rossz között. Föl fogok majd olvasni idézetet, hogy orvosi vizsgálatokkal is alátámasztam, hogy így van, és nem egy ilyen filozófiám ez nekem, vagy az eddigi ismereteimnek a következménye, hanem tényleg ez orvosilag alátámasztott, hogy ez így működik. És azért van aztán, hogy amikor egészségtelen szokások alakulnak ki, akkor egyre nehezebben tud ellenállni már az ember ennek, hiszen erkölcsileg is meggyengült, és nem látja igazán, hogy most jó vagy rossz, megmagyarázza magának, természetessé válik, és így tovább. Minden tettünket viszont, ahogy Attila előadásából is hallottuk ezt, minden tettünknek megvan a maga súlya, méghozzá nagyon, nagyon is azon a mérlegen, amely eldöntheti az örök sorsunkat. Itt szeretném ajánlani mindenkinek, akinek a környezetében van olyan ember, aki valami szokásnak, rossz szokásnak a rabja, vagy pedig hát önmagára nézve tudja, hogy van valami rossz szokás, amitől szeretne megszabadulni. Volt az elmúlt előadássorozatban a szokásokról is egy előadás, azt hiszem éppen én tartottam így Győrben, hogy érdemes ezt is meghallgatni. Éppen erre futtattam ott ki ezt, hogy bizony a sorsunkat határozzák meg, azt, hogy milyen szokásokat alakítunk ki, jókat-e vagy rosszakat. Azt mondja Pál apostol, hogy mi egy versenypályán futunk, hasonlít bennünket a sportolókhoz, és azt mondja, hogy aki sportoló, ugye a versenyfutók, ugye annak idején az olimpiák kezdetén, az azért fut, hogy elnyerje a koszorút, és egy fogja elnyerni. De mi mindannyian elnyerhetjük, hogyha szabályszerűen végigküzdjük az életpályánkat, és azt mondja, hogy úgy fussuk, hogy elvegyük a mi utalmunkat. Úgy küzdjünk, és küzdelemmel jár az, hogy mi a természetünkből adódó, és a természetünkből fakadó mértéktelenségnek ellenálljunk. És az emberi természet az olyan, hogy hajlik vagy erre, vagy arra, de arra a keskeny útra, ami éppen jó, arra úgy természetszerűleg nem igazán. Tehát ez küzdelemmel jár. Mint mondtam is, tehát, hogy a testi, erkölcsi és értelmi dolgok összefüggenek, Ellen Goodwight a Nagyorvos lábnyomán című könyvéből, amit szeretnék ajánlani, és az iszákosságról, a különböző szokásokról, a étkezésről külön fejezeteket találhatunk benne, azt írja, hogy a testi szokások terén való meggondolatlanság az erkölcsi dolgokban való meggondolatlanságra hajlamosít bennünket. Tehát az, hogy mi milyen testi szokásokat alakítunk ki, az az erkölcsi dolgokban is hajlamosít bennünket arra, hogy jót vagy rosszat fogunk választani. Mi az, amitől őrizkednünk kell? Mi az, ami legyengít bennünket? Ugye ezt mondtam, hogy tegyük fel akkor, hogy mik azok a dolgok, mik azok az anyagok. Azt mondhatjuk, hogy mindenféle kábítószer, mindenféle természetellenes doppingszer legyengíti az ember fizikumát, és ennek következtében negatív irányba befolyásolja az erkölcsi ítélőképességét is, az erkölcsi világát, az értelmi világát az embernek. Mik is ezek? Mik ezek a doppingszerek, mik ezek a kábítószerek? Mik ezek? Ugye itt hallom már néhány... Igen. Ugye ez, nagyon gyorsan ezeket el tudjuk mondani, ezek annyira nyilvánvalóak, ugye, hogy a nikotin, az alkohol a munkában való mértéktelenség és függőséget alakít ki, és ez a függőség fogalma már ugye azt jelenti, hogy mindennél fontosabbá válik, és ami aztán az emberi kapcsolat, a testi egészség mindennek a rovására is föntartja magát, mert már függőség. Tehát ugye ezt azt meg kell azért határoznunk, hogy nem aki sokat dolgozik, az még nem függőség, hanem eljuthat egy olyan pontig, amikor ez válik mindenné. És ugyanígy, természetesen, hogy ez a munkapihenés kérdésköre, ugyanígy lehet a napfénytől a vízfogyasztásig, vagy azzal való élésig, és minden, amit mi elmondtunk a 8 alapelvbe, ugye a mértéktelenség, de mivel a munkapihenés, ez az életvitel, és a gonosznak az egyik legnagyobb eszköze az, hogy az embert belehajszolja gondokba, aggodalmakba, fölpörgesse az életét, hogy ne gondolkodjon, hogy hogy a testét lerontsa, hogy úgy mondjam, kimerítse. Aztán az ember ezek után olyan szerekhez nyúl, hogy azt doppingolja, hogy bírja, és hát így még inkább legyengíti magát. Tehát ez tényleg egy nagyon jó példa volt. Ha pedig az étkezésre az italozásra korlátozzuk, akkor pedig azt mondhatjuk el, hogy minden, ami izgató étel, ital, készítmény, nagyon színes skálán mozognak ezek, amik ingelik a gyomrot, aztán mérgezik a vért, ugye, mert olyan anyagokat juttatnak be, amik aztán a sejtekhez olyan anyagokat visznek, és izgatják az idegeket. Én most csak néhány dolgot hadd soroljak föl, ilyen az alkohol, a dohány, ugye, ahogy ön is mondta, a kávé, a tea, hát nem a gyógyteákról beszélek, és nem a gyümölcstáról természetesen. Aztán bármennyire furcsa is, de hadd mondjam el, hogy fűszerek is lehetnek ilyen drogok. Ugyanis bizonyos fűszereket inkább gyógyításra kellene használni, mint a hétköznapokban. Ugyanis gyomorirritálóak, és ezek az erős fűszerek az alkoholhoz hasonló izgalmi állapotot váltanak ki a szervezetbe, a májat ugyanúgy rongálják hosszú távon, mint az alkohol. Tehát ilyenek, mint például ilyen erős, gondolok itt ilyen erős vitalizesítőkre, például a borsra, aztán gondolok itt olyanokra, mint az ecet, akkor a mustár, tehát amik erősek és irritálják a gyomrot. Aztán a hús, a cukor, a nassolás, a csokoládé, amiben olyan anyagok vannak, amik, ugye, ami főleg a kakaóval készített csokoládé, a kakaó is egy ilyen anyag, amiben teobromin van, ami hát a koffeinhez hasonló hatást vált ki, csak más a görbéje, ugye az egésznek, ahogy kifejti a hatását. Aztán bármilyen furcsa, de nem csak az, hogy mit eszünk, mit iszunk meg, hanem az is, hogy hogyan. A Ellen Goodwight-nak az étkezési szokásokról van egy könyve, és ebben leírja a sok és a gyors evésnek a következményeit. Azt mondja, hogy az az ember, aki meggyőződött arról, hogy mi a jó és mi a rossz, és választotta a jót, és abból túl sokat eszik, ugyanolyan következményekkel jár, mint aki rosszakat eszik. Az állandó nem arról van szó, amikor valamit ünnepelünk, és akkor túlmegyünk a határon, és akkor mit tudom én, egy hónapban vagy fél évben egyszer többet teszünk a kelleténél, hanem napról napra ez ismétlődik meg, vagy étkezésről étkezésre a legrosszabb esetben. Ez ugyanolyan hatást vált ki. Aztán a túlmunka, ahogy már mondtuk, ugyanígy rendkívüli módon kimeríti az idegrendszert, és káros következményei vannak. A kávéról és a teáról sokaknak más a véleménye, tudom jól, de ezeknek a működés és higiénikájának is utána lehet nézni, hogy hogyan is van ez. Először élénkítik, izgatják a gyomoridegeket, ami továbbítja ezt az ingert az agyba. Az agy serkenti a szívműködést, a szívműködés ugye hát az egész testre kihatóan dopingolja a szervezetet, viszont rövid ideig tart ez, és utána lankadás, gyengesség jön. Igazából itt az erő nem más, mint idegizgalom, vagy hát hogy mondjam. Tehát ez egy izgalmi állapot, nem igazi erő, elvonja az erőket a jövőtől, tehát olyan energiákat használ föl, tartalék energiákat a szervezet, ami kellene majd a jövőbe, és kimeríti ezáltal. Sajnos nincs módomban részletesen ezekről beszélni, így az előadás utolsó negyedében hadd beszéljek arról, hogy milyen következményekkel jár ezeknek a fogyasztása, vagy a mértéktelenségnek a gyakorlása, és milyennel a mértékletességnek. Önuralom, ugye ez egy váltó fogalom, a mértékletességnek önuralom. Az eredménye a megelégedettség, a kiegyensúlyozott testi-lelki élet, a próbákra, nehézségekre való alkalmasság, hogy felkészít bennünket erre, alkotó-szolgáló életmódra is átformált jellem, a boldog élet, az egészség, és itt most csak néhányat soroltam így fel, de mondhatnám azt még, hogy tényleg tűrőképesség az életbe, erő, fizikai, lelki erő, intellektuális erő és tiszta értelem. Ugyanis a mértéktelenségnek a következménye, amit mindannyian itt el tudnának mondani, betegségek kialakulása. Ugye, aki túl sokat dolgozik, túl sokat eszik, rossz dolgokat eszik, mert ez is mértéktelenség, ugye, hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel, amiről beszéltünk, vagy pedig hát olyan drogokkal él, előbb-utóbb betegségek fognak kialakulni. Ugye a stressz káros hatásait is ismerjük, nagyon sok minden stresszelheti a szervezetünket, fizikai, lelki, idegi betegségek alakulhatnak ki, ezekről is volt már szó. Ami leginkább meggondolandó, és tényleg összefügg a mai történetünkkel, hogy az agyra milyen hatást gyakorol a mértéktelenség. Ugye ezt már említettem az egyik előadásban, hogy az agyunknak a fő és központi helye, azért is helyezkedik el talán itt a homlokunk mögött, ez a homloklebeny. A homloklebeny az agynak az előső része, ahol a lelkiségnek, az erkölcsiségnek, az akaratnak van a központja. És az, hogy mi hogyan döntünk, hogyan tervezünk, amit elterveztünk, azt véghez tudjuk-e vinni, azért mind a homloklebenyünk a felelős, hogy a mélyebb dolgokat megértsük, hogy következtetéseket vonjunk le, és sorolhatnám még tovább, de mondjuk ezek talán így a fő momentumok, ezért mind a homloklebeny felelős. Most a mértéktelenség, a káros szokások a homloklebenyt gyengítik, károsítják, aminek következtében nem tudunk jól dönteni, homályosabb lesz az értelmünk, a tervezésünk, a véghezvitelünk, mind-mind, amiket az előbb elsoroltam, és amikről beszéltünk, ezt befolyásolják. A könyv, amit elhoztam ezzel kapcsolatban, egy egész fejezet szól a homloklebenyről, hadd hívjam fel a figyelmet. A Neil Nedley-nek a Döntő Bizonyíték című könyve, már többször ajánlottuk ezt a könyvet. A homloklebeny című fejezetnél olvashatunk arról, hogy a mértéktelenség és az agy szoros kapcsolatban áll egymással. Itt egy ábra mutatja ezt, hogy nem kell alkoholtartalma italokat inni ahhoz, hogy mértéktelenek legyünk. A mértéktelen evés bűne, a túl gyakori, a túl sok evés és a nagyon tápláló, nehéz és egészségtelen ételek fogyasztása pusztítja az emésztőszervek egészséges működését, hat az agyra és eltorzítja az ítéletalkotást. Akadályozza az észszerű, nyugodt, higgadt, egészséges gondolkodást és cselekvést, és az aztán viszályok forrása lehet az emberi kapcsolatokban. Hadd olvassam föl, itt alátámasztva, hogy milyen következményekkel járhat a mértéktelenség az agyra nézve. Ír a cukorról, én most azt, amit kiválasztottam, ez a zsíros ételekben levő anyagoknak a rossz hatását mutatja be. Választhattam volna a cukrot is, vagy az alkoholt, vagy éppen a tévénézést, arról is ír, hogy hogyan hat. Döbbenetes, mondom, tényleg érdemes elolvasni ezt a fejezetet a könyvből. Azt mondja, hogy már a cukor után más étkezési anyagoknak is lehetnek káros hatásaik a homloklebenyre. Ezek egyike a tiraminnak nevezett vegyület. Tiramin nagy bőségben található. Sajtokban, borokban és más túlságosan tápláló ételekben. Nem kétséges, hogy a tiraminnak néhány, a homloklebeny károsodását kiváltó hatása a szervezet stresszhormon rendszerének serkentéséből fakad. Amikor ez az anyag felszívódik, serkentőleg hat a szimpatikus idegi végződésekre, hogy norepinefrint szabadítsanak fel, ami döntő fontosságú kemikália a szervezet stresszre adott válaszának működésbe hozásában. A stressz igencsak éberebbé tesz, azonban gyakran gátolja a gondolkodási folyamatok finom irányítását, amelyre a tanulásnál, a tényezők elemző besorolásánál, a kreatív gondolkodásnál és az optimális visszavonulásnál van szükség. Ez nem meglepő azok számára, akikben még élénken él olyan vizsga emléke, amikor a stressz miatt a vártnál gyengébb feladatmegoldó teljesítményt értek el. Leírja azt, hogy itt kimutatták, hogy a stressz hormonrendszer csökkentheti az agyhoz vezető véráramot, ez lehet egyféle magyarázata az agy teljesítőképességének romlására a tiramin emésztése kiváltotta stressz vagy stresszerű feltételek között. Tehát a zsíros ételekben, a húsban, a sajtban, a borokban és más túlságosan tápláló ételekben ilyen tiramin van, ami stresszhormon termel a szervezetben, és hát láttuk, hogy milyen következményekkel jár ez. Egy másik vegyület, ami agyi átviteli problémákat okoz, az a triptamin. A tiraminhoz hasonlóan a biogén aminok közé sorolható, leírja, hogy a sajtokban, a halakban, a kolbászfélékben és a romlásnak indult baromfi termékekben található meg. Aztán ír arról, ez is egy nagyon érdekes, az arahidonsav. Az arahidonsav, ami ugyancsak agyi problémákat kiváltó vegyi anyag, ez főleg a hús félékben található. Ebből egy pár mondatot még hadd olvassuk fel. Azt mondja, hogy az arahidonsav jelenlétének következménye, hogy csökken a homloklebeny működésének hatékonysága. Tehát a döntésünk, a tervezésünk, a véghezvitel bizonyos dolgokban, hogy mi meg tudjunk tenni dolgokat. Egyszerű tervekről is szó van itt, a hétköznapjainkat, hogy hogyan rendezzük el, hogy hogyan cselekedjünk, de nagy döntésekben, véghezvitelekben is fontos, hogy jó állapotban legyen a homloklebenyünk. Azt mondja, hogy ez gyengíti. Az arahidonsav legáltalánosabb forrása a hús, kizárólag szinte csak állati termékekben található. A hússal összefüggő másik probléma az agyra gyakorolt általános hatása. Orosz tudósok megállapították, hogy egyetlen húsétkezés is megnövelheti a 17 hidroxikortikoszteroid stresszhormon mennyiségét. Bedvan feltételezi, hogy ilyen jellegű kémiai anyagok nagy méretük miatt talán nem egyenlő mértékben serkentik az agy valamennyi régióját. Az agy legmagasabb rendi értelmi területeit vér agygát védi, ami áthatolhatatlannak tűnik az olyan vegyi anyagok számára, mint ez az anyag. Másrészt az ilyen nagy stresszkiváltó molekulák képesek serkentőleg hatni az agy alacsonyabb rendű részeire, ahol ilyen barikád nincs, például az agyalapi mirigyre is, ahol sok hormon termelődik. Különösen fontos ez, mert ezek az alacsonyabb rendű agyi területek, ahol több ösztönös és kevesebb értelmi képesség székel. Más szóval a húsevésnek lehet serkentő hatása, de a serkentő hatás háttérbe szorítja a racionális gondolkodást az impulzívabb gondolkodás javára. Vagyis röviden és lényegre törően az ösztönös érzelmi agyi folyama, az ösztönösséget, az érzelmeket kialakító és ösztönző agyi folyamatok kerülnek előtérbe, a racionálisabb gondolkodás pedig háttérbe kerül, mert azokat serkenti. Például olvastam azt, hogy az intellektualitás, az intellektuális erő csökken a húsfogyasztás következtében épp emiatt. És olvastam egy olyat is, hogy olyan fiataloknak, akik nagyon küzdenek például a szexuális vágyjal, és nem tudják kordába tartani, vagy hát nehéz nekik, bár elköltségek tudják, hogy ez a helyes, és küzdenek ellene, azoknak ajánlja a húsfogyasztás elhagyását, sőt mindenféle állati termék elhagyását, mert az agyban a hormonok termelődésére befolyással van. Tehát ennyit az orvostudományról, sok minden példát lehetne még hozni. Tehát a mérték, látjuk azt, hogy a mértéktelenségnek, illetve a mértékletességnek, az elkölcsiségre, a gondolkodása rendkívüli hatása van. Befejezésképpen csupán annyit még, hogy az, hogy mi milyen következményekkel jár a homályos értem, ugye mondtam ezt, gátlások megszűnnek, ezért elvtelenségbe belemegy az ember, a lelki érzékenysége lecsökken, az akaraterő megtörik. Ugye vannak olyan emberek, akik panaszkodnak arról, hogy pénzhiánnyal küzdenek, szinte állandó pénzhiánnyal, biztos mi is ismerünk ilyeneket, pedig jó keresetük van, vagy jó nyugdíjuk van. Ennek több oka lehet természetesen, még egy jó kereset és jó nyugdíj mellett is, ugye főleg a mai körülmények között, de bizony lehet egy olyan oka is, hogy megtört az akaraterő, és egyszerűen már nem tud ellenállni annak, hogy megvegyen dolgokat, amit csak megkíván. Ugye, és nem tudja ezt így kordába tartani. De bizony a mértékletesség és a mértéktelenség az indulatokra is vonatkozik, a haragra is vonatkozik, amikor a beszédének, a kimondott szavak súlyának nem érzi már az erejét az ember, és ugye az akaratereje úgy megtörik, hogy nem tud korlátot szabni, és kimond olyat, amit aztán utána szokták mondani, hogy maga is megbán, és ez bizony már szokássá válik, nem egyszer-egyszer történik meg az életében ilyen, hanem rendszeresen harag indulatkitörések és haragáradatok. Ez mind-mind a mértéktelenségnek és a mértékletességnek a témaköréhez tartozik. Záró gondolatnak annyi, hogy ezt az ember képtelen a maga erejéből megtörni. Ugye még az alkohol befolyása alatt állok, és abból szabadulni akarok, és elmondják azt, hogy, vagy akik már meg is szabadultak, hogy ez egy természetfeletti erőnek a segítségével sikerült, képtelenek voltak maguktól ezt megtenni, akár hisznek Istenbe, akár nem, azt mondják, hogy valami természetfeletti erő segített ebben. És valóban azt olvashatjuk itt a 81. oldalán, a Nagyorvos lábnyomában című könyvben, az első hitehagyás egyik legsiralmasabb következménye az, hogy az ember nem képes önmagán uralkodni. Csak akkor tud előrelépni, ha visszanyeri ezt a képességet. Testünket szolgává kell tennünk, lényünk magasabb rendű képességeinek kell az uralmat gyakorolniuk, szenvedélyeinket akaratunk alá kell rendelnünk, akaratunkat pedig Isten uralma alá. Goethe mondta ezt, egy nagyon szép idézet, hogy aki nagyot akar, szokjék fegyelemhez, korlátok között válik el a mester, s a szabadság a törvény adománya. De korlátok között válik el az ember. Ahhoz, hogy valaki nagy legyen, akaraterőre van szüksége, korlátokra van szüksége, fegyelemre van szüksége, önuralomra van szüksége. Ő is megérezte ezt, és itt is azt olvashatjuk, hogy alá kell rendelni a szenvedélyeinket, az akaratunk alá, akaratunkat pedig Isten uralma alá. Szükséges, hogy az isteni kegyelem által megszentelt józanész, mint királyi hatalom tartsa uralma alatt életünket. Isten hatalma nélkül nem jöhet létre igazi megújulás. Amíg Krisztus élete nem lesz személyes életünk éltető ereje, addig nem tudunk ellenállni a kívülről és belülről támadó kísértésnek. Ha valaki átadja magát Krisztusnak, értelme a törvény uralma alá kerül, csak a királyi törvény hirdet szabadságot a foglyoknak. Hát hadd kívánjam ezt, hogy mindenki tudjon győzni a kísértései fölött, és tudja választani a jót, és a jóban megerősödve, ami gyakorlás és ismétlés által válik egyre erősebbé, tudjon győzelmes életet élni. Köszönöm szépen a figyelmet!